Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy csendesítsd most el szívünket, add, hogy teljes figyelemmel tudjunk figyelni igédre, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, annyi sok külső körülmény van, ami talán ott zakatol a fejünkben, a szívünkben, annyi minden elvonja a gondolatvilágunkat is, de Urunk, adj nekünk éberséget, és adorunk, hogy rá tudjunk figyelni mindarra, amit Te üzenni szeretnél ma számunkra. Urunk, kérünk azért, hogy így légy velünk jelen, szent lelked világosságával és erejével. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvének 6. fejezetében az első 7 verset, valamint Pál apostolnak a Timóteushoz írott levelének, első levelének 3. fejezetében az első 13 verset, a szokástól eltérően, mivel hosszú ige szakasz, helyünkön ülve maradva hallgassuk meg ezeket az igéket. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Tímont, Permenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket, az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Igaz beszéd ez, így írja Pál apostol, igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakonusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a Magyarországi Evangélikus Egyházunkban 6 évente van tisztújítás, ami azt jelenti, hogy 6 évente választunk tisztségviselőket. A törvényeink értelmében a lelkipásztorok és a püspökök kivételével minden tisztségre, minden egyház kormányzati szinten, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos szinten választunk tisztségviselőket. Erre azért van szükség, mert az egyház szervezete demokratikus módon működik és alulról építkezik. A gyülekezet a legfontosabb szervezeti egysége, és erre épül minden egyház kormányzati szint. Ezért, ahogy szokták is mondani, alulról építkező egyház vagyunk, alulról indul meg a tisztújítás, tehát a gyülekezetekkel kezdődik a tisztújítási folyamat, és aztán majd jön az egyházmegyei, az egyházkerületi és az országos szint. A gyülekezet egy olyan szervezeti egység, amely különböző szolgálatokból áll. A gyülekezet az nem egy egyszemélyes vállalkozás, itt láthatjuk ezt a képet is, a baloldali képet, nem egy egyszemélyes vállalkozás, ahol a lelki pásztornak kell vinni minden terhet, ahogy egyszer valaki mondta, hogy azért fizetjük a lelkészt, mert, hanem egy gyülekezetbe választunk olyan személyeket, akik együtt viszik a gyülekezetnek minden feladatát és terhét, ahogy láthatjuk itt a jobb oldali képen. A gyülekezet úgy épül fel, ahogy Pál apostol fogalmaz, mint az emberi test. Ahogy a testnek is több tagja van, több részből áll, vagy még képletesebben szemléltetve olyan a gyülekezet, mint egy fa. Képletesen mondva, a gyökérzet Jézus Krisztus, ő az, aki szilárdan tart, és ő az, akit által táplálkozik a fa. Aztán ahhoz kapcsolódik a gyökérzethez kapcsolódik a törzs, aki a vezetőség, aki szorosan kapcsolódik a gyökérzethez, közvetlen kapcsolatban van a gyökérzettel és az ágakkal. A terheket hordozza a törzs. Ahhoz kapcsolódnak az ágak, a gallyak és a levelek, akik alkotják a lombkoronát. Ez a gyülekezet, akik mind feladataiban, mind látványában meghatározóak. Így kell, hogy felépüljön egy gyülekezet. Ők termelik az oxigént, azaz hasznuk származik a környezetükből. Nem önmaguknak élnek, hanem a környezetükért. Mindegyik egymásba kapcsolódik, nincsen egyik a másik nélkül, a gyökérzet szorosan a törzshöz szorosan az ágak, a gallyak, és aztán azokhoz pedig a levelek. A tisztségviselők választásának, működésének lehetnek persze működésbeli zavarai. Amikor elkezdenek bizottságosozni, és a lényeg a háttérbe kerül. Szokták is mondani, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó illusztráció, talán alakítanunk kellene egy bizottságot arra, hogy megvizsgáljuk, miért nem jutunk a dolgainkkal egyről a kettőre. És hát valahogy sokszor így érzi az ember. És szokták is mondani, ha azt akarjátok, hogy egy ügy ne haladjon, akkor vigyétek a bizottság elé. Talán nem mindenki van tisztában azzal, hogy hogyan működik egy-egy gyülekezet, hogy milyen felépítése van, ezért talán ez az az alkalom, amikor el lehet magyarázni és bele lehet látni a működésbe, a felépítésébe. Amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a felépítése bibliai. Ezért is választottam ezeket az igéket, mind az apostolok cselekedetéből, mind pedig a Timóteusi levélből. Az egyházi rend úgy épül fel a gyülekezetekben, hogy Jézus Krisztus az alapja a gyülekezetnek. Jézus Krisztus az alapja. Őre épül minden. Ezért is szokták hívni az evangélikus egyházat az ige egyházának. Na nem azért, hogy kirekesszünk más egyházakat, nem erről van szó, hanem azért, mert működésben, struktúrában szeretnénk az ige egyháza lenni, szeretnénk az igére épülni és építeni. Ezért tehát hangsúlyoznunk kell, hogy Jézus Krisztus az alapja egy gyülekezetnek. Őre épül minden. A legszűkebb vezető személyek, akiknek mozgásterük nagyon szűk és végrehajtó hatalommal rendelkeznek, ők írják alá a különböző adminisztratív jellegű dolgokat, ők az elnökség, amit az igazgató lelkész és a felügyelő, az összgyülekezeti felügyelő alkot. Ezt testület követi a kibővített elnökség, amit a lelkipásztorok és a körzeti felügyelők, illetve az összgyülekezeti felügyelő és másodfelügyelő alkotnak. Ők tárgyalják meg a különböző témákat és tesznek javaslatot a presbitériumnak, akik a legszűkebb határozatokat hozó testület. Ők határozatokat hoznak, döntenek minden jellegű dologról. Vannak bizonyos kérdések, témák, amelyet átvállalhat a képviselő testület a közgyűléstől. Nem minden egyházközségben, nem minden gyülekezetben van képviselő testület. Törvény szigorúan meghatározza, hogy hol lehetnek képviselő testületek, mivel a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Magyarország egyik legnagyobb gyülekezete, legnagyobb tagot számoló gyülekezete, ezért nálunk van közgyűlést helyettesítő képviselő testület. Hangsúlyozni kell, hogy csak bizonyos jogköre van a képviselő testületnek, csak bizonyos kérdésekben és témákban foglalhatnak állást, illetve hozhatnak határozatot. Ennek tagjai a presbitérium és a képviselő testület, ez egy szélesebb legitimációval rendelkező szint az egyházközségnél. Majd ezt követi a közgyűlés, amely a legszélesebb döntéshozó testület, azok alkotják a közgyűlést, akik benne vannak a választói névjegyzékben, ahogy látható is, hogy a választói névjegyzékben szereplők alkotják a közgyűlés tagjait. Nem mondom, hogy szigorú előírások vannak, hogy ki kerülhet be a választó névjegyzékbe, tulajdonképpen egyetlen egyszerű kitétel van, nagykorúnak kell lenni, és az egyház terhelyhez hozzá kell járulni valamilyen módon, egyházfenntartó járulékkal, adománnyal vagy céladománnyal, mert ez olyan kézzelfogható. Ez olyan kézzelfogható. És talán vannak, akiknek ez kevésbé tetszik, a jogalkotók ezt a döntést hozták, ennek magunkat alá kell vetni. És hát így lesz ma is egyébként, amikor részközgyűlésen lehetünk együtt, majd erről is mindjárt szólok néhány szót. Ugye azok élhetnek a szavazati jogukkal, akik ennek a feltételnek vagy kritériumnak megfelelnek. Választás van hazánkban is, országunkban is. Érezzük talán a hatását, hogy nagyon kampányszagú most már a média is, meg minden. És nem olyan régen mondták, hogy nagyon-nagyon ritkán van ilyen a világon, hogy 78 országban tartanak választást ebben az esztendőben. Tehát meglehetősen sokan járulnak az urnák elé. És ahhoz, hogy Magyarországon valaki szavazzon, annak is vannak kritériumai. Ugye magyar állampolgárnak kell lenni, nagykorúnak kell lenni, és lehetne sorolni. Ezeknek a feltételeknek meg kell felelni. Hát így van ez az egyházi struktúrában is. Vannak minimális feltételek, kötelezettségek, amelyeknek eleget kell tenni. És ez a felépítési rend elengedhetetlen ahhoz, hogy egy egyházközség, egy gyülekezet jól működjön. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten a rendistene. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy rend legyen az egyházban. Fontos, hogy rend legyen a gyülekezetekben. Nem arról van szó, hogy az ember azt csinál, amit akar egy gyülekezetben, hanem vannak itt is jogszabályok, vannak törvények, vannak szabályrendeletek, és azoknak meg kell felelni, ha nem, akkor természetesen büntető jogi következményei lehetnek, és hát működik az egyházunkban egyházi bíróság is, ügyészség, és hogyha valami olyan rendellenesség van, vagy törvénytelenség van, akkor azt értelemszerű, hogy ki kell vizsgálni. Éppen nem olyan régen egy lelkipásztor olyan súlyos vétséget követett el, hogy megfosztották a Luther kabáttól, és nem lehet lelkipásztor. Erre is van sajnos precedens. Tehát nagyon fontos, drága testvérek, hogy egy gyülekezetben rend kell, hogy legyen. Mert Isten a rend istene. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség egészen speciális, kevés ilyen, sőt mondhatni azt, az evangélikus egyházban nincsen még ilyen bonyolult, összetett rendszer. Ezért sokszor feladjuk a leckét a jogalkotóknak, és állásfoglalást kell kérni az országos egyháztól, vagy a jogi osztálytól, mert nem mindenre tér ki a magyarországi egyháznak a törvénye, és ha vannak olyan helyzetek, amikor állásfoglalást kell kérni, így volt ez nem olyan régen, amikor egyeztettünk, hogy akkor most lehet részközgyűlés, hogy lehet részközgyűlés, mert újra és újra változnak a törvények, és ebben világos útmutatást kell kérni, hogyha van valami bizonytalanság, vagy esetleg nincsen jogharmonizáció. Nem véletlenül az egyik legnagyobb és legösszetettebb gyülekezet, amelyet körzetek alkotnak. 4 körzetből áll a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, és mind a 4 körzetnek van elnöksége, ugye lelkész és körzeti felügyelő, van presbitériuma, ugye 6 fős presbiteri tagja van a körzeti presbitériumnak, van képviselő testülete, 8 főből áll, és részközgyülése, ez a mai alkalom is, majd az istentisztelet után átalakul, közgyűlésé, részközgyűlési, ami azt jelenti, hogy a körzetben részközgyűlést hívunk össze, akik a körzet gyülekezetének valamelyikében járnak, vagy a területén élnek. Ez is le van szabályozva a törvényben. A körzet elnökségei alkotják a kibővített elnökséget, a körzetek presbitériumai alkotják az özgyülekezeti presbitériumot, ugye itt 24 presbiter, mert ugye minden körzetben 60, mivel 4 körzet, 24 presbiter van, ugye 4 lelkipásztor, jelen esetben ugye egy nyugdíjba ment, de számoljunk 4 körzettel, 4 lelkipásztorral, 2 felügyelővel, ugye van egy özgyülekezeti felügyelő, és van egy özgyülekezeti másodfelügyelő, ez összesen 30 fő. A körzetek képviselő testületei alkotják az özgyülekezeti képviselő testületet, ez 32 fő képviselő testületi tag, 24 presbiter, 4 lelkész, 2 felügyelő, tehát összesen 62 fő. És ezen felül van a gyülekezetben a számvevőszék, akik a gazdasági működésért felelősek, van gazdasági vezető, jegyző, pénztáros, jelölőbizottság, tehát sokféle feladat van egy gyülekezetben, és mindenkinek megvan a maga feladata és tisztsége. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, egyrészt azért, mert sosem beszéltem a gyülekezetnek a felépítéséről a 17 év alatt, itt vissza gondoltam, meg visszanéztem, sosem beszéltem a gyülekezet felépítéséről, és ezért talán megengedtetik az, hogy egy picit jobban belelássanak a gyülekezeti tagok a struktúrába, hogy hogyan épül fel egy ilyen összetett gyülekezet. A másrészt, hogy lássuk világosan, hogy tulajdonképpen milyen határozott képes döntő testületek vannak egy egyházközségben, milyen feladatok vannak, és hogyan működik a struktúra, és ez a működési elv pedig a Bibliára épül. És ezt hangsúlyozni kell, hogy ez a rendszer a Bibliára épül. Amikor Jézus Krisztus erre a földre jött, akkor az első között volt, hogy tanítványokat vett maga mellé. 12 tanítványt, akik teljesen különbözőek voltak, és más-más feladatokat láttak el. Egészen konkrétan tudjuk például a Szentírásból, hogy a tanítványi körben volt pénztáros. Erről így ír János a 13. fejezetben, mivel Júdás kezelte a pénzt, némelyek azt gondolták, hogy Jézus megbízta, vedd meg, amire az ünnepen szükségünk lesz, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Kvázi, most mondhatom ezt modern szóval, ő volt a pénztáros a tanítványi körben, és hát ő felelt a kiadásokért. Hát sajnos tudjuk a Szentírásból, hogy Júdás rossz pénztáros volt, hűtlen pénztáros volt, mert meglopta egyébként a közös kasszát. Mert hát ebből a kasszából például, csak hogy egyet említ, csak az 5000 ember megvendégelés, amikor a tanítványokat előre küldte, hogy menjetek, vegyetek, vásároljatok, akkor tulajdonképpen az volt, hogy vettek kenyeret, vettek halat. És aztán így segítették például a szegényeket. Ha megnézzük Jézus idejében a felépítést, akkor itt is láthatjuk, hogy az alap az Jézus Krisztus volt. Megszólított 12 tanítványt, akiket elhívott, akiket szolgálatba állított, megbízta őket az ige hirdetésével, kiküldte őket a misszióba. Aztán volt a szélesebb apostoli kör, akik terjesztették az evangéliumot szerte a világba, és volt egy szélesebb tanítványi kör, akikről szintén tudjuk, hogy 70-en vagy 72-en voltak. Az évtizedek alatt, ahogy mentek az ige hirdetők és hirdették az igét, egyre több gyülekezet alakult a városokban. Azt is tudjuk egészen konkrétan, hogy az első gyülekezet, amiről itt az apostolok cselekedetében olvastam, az első gyülekezet az Jeruzsálemben volt. Pünkösd után alakult. Aztán mentek az apostolok, hirdették az igét, először házi közösségek jöttek létre, majd ahogy növekedtek, közösségé majd gyülekezetté formálódtak, és alakultak újabb és újabb gyülekezetek szerte Kis-Ázsiában. Vissza kell menni. Köszönöm. Kis-Ázsiában, itt láthatjuk is, hogy ezen a területen, itt bejelöltem pirossal, csak néhányat, mert ennél sokkal több gyülekezet volt, ugye ez volt a római, akkori római birodalom, és ezekben a városokban, ahogy Pál apostol ment, meg az ő munkatársai, járták ezeket a területeket, egy-egy városba bementek, és aztán ott hirdették az igét, először a zsinagógába, aztán, hogyha a zsinagógából kikergették, akkor az utcán, és aztán hirdetve az igét, egyre többen csatlakoztak hozzájuk, aztán lettek házi közösségek, aztán pedig lettek gyülekezeti közösségek. Újabb és újabb gyülekezetek tehát szerte Kis-Ázsiában, majd terjedt nyugatra és keletre, északra és délre. És egyre nagyobbak lettek ezek a közösségek, amelyet vezetni, amelyet irányítani kellett. Mert minél nagyobb volt a gyülekezet, minél több emberből állt, annál fontosabb volt, hogy hát ez valahogy kordában kell tartani, valahogy szabályozni kell az együttélést, mert hát nem élhet egy gyülekezet úgy, ahogy akar. Hát gondoljuk bele, ha mindenki azt csinálna, amit akarna egy Isten tiszteleten vagy egy gyülekezetben, az káoszt teremtene. Tehát egyre nagyobbak lettek ezek a közösségek, és irányítani, vezetni kellett. És nem lehetett magukra hagyni, kellettek a vezetők, akik feleltek a gyülekezet működésért és a rendjért. És Timóteus egy jó példa erre. Pál apostol, amikor elindul a missziói útján, akkor hirdeti az igét, emberekkel találkozik, és tesz bizonyságot, akkor alakulnak picin közösségek, és így volt ez, ahogy láthatjuk itt a következő képen, látjuk ezt Lisztrában. Amikor a missziói útja folyamán bement ebbe a kis városba, akkor Lisztrába hirdette az igét, sokan megtértek, és innen származott maga Timóteus is. Pál apostol munkatársa lett később, és ő is ige hirdetőként végezte a szolgálatát, gyülekezeteket járta végig, vezette őket, majd később Efezus püspöke lett. És ahogy nőttek a gyülekezetek és a közösségek, nőttek a feladatok is, és nőtt a felelősség is. Mert így van ez, drága gyülekezet, drága testvérek, hogy amikor nő egy közösség, akkor nőnek a feladatok is. Úgy belegondolok, hogy mennyivel egyszerűbb volt, most idézőjelbe, mennyivel egyszerűbb volt, amikor én ide kerültem, akkor havonta egyetlen egy istentisztelet volt. Semmi más nem volt. Nem is volt akkor a felelősség. Ott megtartottuk egy idézőjelbe albérletben, a művelődési házban, mindent fizettek, az önkormányzat mindent fizetett, nem kellett semmivel, semmihez hozzájárulni. Nem volt felelősség. Reggel kellett nyitni, istentisztelet után kellett zárni, nem volt feladatunk a művelődési házzal. És aztán, ahogy elindult az élet a gyülekezetben, ahogy elindult konfirmációoktatás, ifjúsági alkalom, aztán egyre több mindent szerveztünk, családi napot, teaházat, és lehetne sorolni, akik régebb óta vannak a gyülekezetben, tudják, hogy mennyi minden volt, nőtt a teher is. Aztán 2012-ben, amikor letettük ennek az épületnek az alapkövét, akkor az azt is jelentette, hogy felelősséget kellett vállalnunk egy épületért. Hogy ezért az épületért is felelősek vagyunk. És természetesen, mivel egy körzeti közösség vagyunk, nem csak ezért a közösségért felelünk, hanem felelünk ugyanúgy a Bálintbokori közösségért, ahol háznál volt ugye az istentisztelet. Nem olyan régen éppen néztem képeket, amikor tele volt a pici kis ház, amit a Dankó család, aminek a Dankó család adott otthont. Aztán Felső Simán ott nincsen feladatunk, mert egy korábban bezárt iskola épületében vagyunk, és ott van Kálmánház, ami a legrégebbi templomunk, amit hála Istennek, hogy néhány évvel ezelőtt belülről sikerült felújítani. Felelősséget kell vállalnunk. És tulajdonképpen erről van szó, hogy ahogy nő a gyülekezet, ahogy nő a közösség, nőnek a feladatok is, és nő a felelősség is. Ezért olvashattuk ezt a mondatot az apostolok cselekedetében, amikor már a gyülekezeti szerveződéseket láthatjuk, hadd idézem itt az Apcsel 6-ot, és kiemeltem a fontosabbnak vélt részeket, mivel nőtt a tanítványok száma, ugye nőtt a gyülekezet, nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hát ezt is kihúzhattam volna sárgára, hogy amikor nő a gyülekezet, akkor nő a zúgolódások száma is, ugye, mert ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, azt csinálják rosszul, amaz csinálják rosszul. Van zúgolódás egy nagyobb közösségben, egy nagyobb gyülekezetben is. Így volt ez Jeruzsálemben is, hogy nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Amikor elterelődik a figyelem, mert minden másra figyelnek, csak pont a fontos dolgokra, nem? Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Mit láthatunk? Itt már megjelenik, drága testvérek, megjelenik a feladatoknak az elosztása. És megjelennek a különböző szolgálati területek. Özvegyasszonyok el lettek hanyagolva. Nem viseltek gondot róluk. Mi ez? Szociális hálózat, nem? Magyarországon most jól nem jó lesz, nem tudom, nem látok annyira bele. Én azt gondolom, hogy jól működik. Akkor is volt szociális szektor. Ma is van szociális szektor. Akkor is, sőt, ha visszamegyünk az időbe, akkor Mózes könyvében már olvashatunk arról, mert Istennek fontos volt, azt mondta, hogy viseljetek gondot az özvegyekről, az árvákról, az elesettekről, a jövevényekről. Ezt a fajta szolgálatot be kellett tölteni. Tehát itt megjelenik a közös teherviselés, a feladatok elosztása és a különböző szolgálati területek. A lelki vezetőknek meg kellett osztaniuk a vezetést, mégpedig úgy, hogy megbíztak erre alkalmas testvéreket, hogy a gyülekezet általános jellegű, kultúránként változó igényeiről gondoskodjanak. Ugye itt, mivel egy hellenista közegben zsidók voltak, más kultúrával rendelkeztek. Tehát jelen esetben a szociális feladatok jelentek meg, az özvegyekről való gondoskodás, hiszen akkor nem volt olyan ellátórendszer, mint napjainkban. Sokkal jobban egymásra voltak utalva az emberek. Egy asszony, aki háztartásbeliként dolgozott, és most gondoljunk erre a helyzetre, erre a szituációra, ott az asszonyok, azok nem volt nekik munkahelyük, hanem otthon voltak háztartásbeliként. Azok az idős asszonyok, akik itt vannak, tudják nagyon jól, hogy néhány évtizeddel ezelőtt az asszonyoknak nem volt munkájuk, nekik az volt a feladatuk, hogy az a háztartásbeliként az otthoni családi teendőket lássák el, végezzék el a gyermeknevelésben, a házkörüli teendőkben, stb. Valahogy ez volt a szocializáció, aztán hát eltelt néhány évtized, és láthatjuk, hogy ma már mind a két fél dolgozik, férj is, feleség is, aztán van olyan helyzet, amikor a feleség sokkal többet keres, vagy sokkal többet dolgozik, mint a férj, különböző élethelyzetek vannak, de akkor, abban az időben egy asszony, aki háztartásbeliként dolgozott, tartotta össze a családot, végezte a házi munkát, foglalkozott a gyermekekkel, neki nem volt kereseti lehetősége. A férj dolgozott és tartotta el a családot. És hogyha a férj meghalt, akkor nem volt bevétele az özvegy asszonynak, nem tudta eltartani a családot. Egy nagyon egyszerű személyes történetet hadd osszak meg veletek. Az én nagymamám a háború előtt férjhez ment, egy Kugelman nevezetű férfihez, és született abból a házasságból gyermekek, és aztán a férjét kivitték a frontra, és néhány hónappal később pedig kapta a hírt a nagymamám, hogy oda veszett a fronton. Nagymamám nem tudott semmit se csinálni, nem volt megélhetése, nem volt bevétele, és ott voltak a gyerekek. Akkor mi történt? Hamarosan újra férjhez ment. Ő lett az én nagypapám, a Lampert nagypapa, abból a házasságból is született gyermek, több gyermek, és hát ami a megrendítő ebben a történetben, köszönöm szépen, ami megrendítő ebben a történetben, hogy amikor nagymamám újra férjhez ment, és nevelte a gyermekeket már a második férjével, akkor egyszer csak hazajött az első férje a frontról, mert nem halt meg. Nagyon megrendítő volt ez a történet, ez a családi tragédia, de aminek örülök, hogy édesanyám és nagynéném az nagyon jóban volt a másik testvérével, testvéreivel, és nagy öröm az, hogy ez nem ékelődött be. Természetesen az első férje megharagudott az én nagymamámra, de valahol érthető volt ez a helyzet, hiszen bevétel nélkül nehéz eltartani egy családot. És ez nem volt olyan régen. Ez nem volt olyan régen. Nem volt olyan régen. Szóval ez volt abban az időben is, drága testvérek, hogyha a férj meghalt, akkor nem volt bevétel az özvegyasszonyok, nem tudta eltartani a családot. Az özvegyasszonyoknak szükségük volt segítségre, mivel nem volt senkiük, aki gondoskodjon róluk, így ez az egyház felelőssége lett. És nőttek a feladatok, nőtt a felelősség, ezért munkatársakat kellett választani. És ebben a korai szakaszban, általánosságban véve, az apostolok hordozták az egyház életének felelősségét, beleértve ebbe az Isten igéjének a hirdetését, beleértve az imádság szolgálatát, és beleértve a szükséget szenvedőkről való gondoskodást is. Ezért olvassuk ebben az igében, hogy nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Fölismerték ezt az apostolok, hogy rendben, hogy mi végezzük ezt a szolgálatot, de akkor elhanyagolódik az, amire Isten Jézus Krisztusban elhívott. Fölismerték ezt az apostolok, és látták azt, hogy, hogy egyre növekszik a feladat, és valahogy meg kell osztani ezeket a terheket. Az ősegyház lelki szolgálattal, ugye Isten igé és könyörgés, lelki szolgálattal és anyagi szolgálattal is foglalkozott. És ez a többlet teher, amikor megjelent, akkor a figyelem megoszlott, és sok esetben a legfontosabb, az ige hirdetési, könyörgési szolgálat háttérbe került, és ezért mondták az apostolok, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Nem kerülhet háttérbe az igének a hirdetése, mert hogyha az ige hirdetés háttérbe kerül, hogyha sok minden más fontosabbá válik, akkor egy idő után nem lesz gyülekezet, leépül lelkileg, mert nem lesz növekedés. Mert az ébredést, a megtérést, az újjászületést, a megszentelődést az Isten igéjével végezzük. És ezért örülök, majd erre mindjárt visszatérek később, ezért örülök annak, hogy itt azért ebbe a közösségben működik a feladat megosztás. Én is szeretek füvet nyírni, de örülök annak, hogy van fűnyíró felelős. És olykor a feleségem ezzel nem ért egyet, de ő nő, nem érti meg, hogy nekem kikapcsolódás az, amikor ráülök a traktorra, és egyszer csak nézek ki a fejemből, és kb. 3500 négyzetmétert levágok. Ugye, férfiak, akik itt vagytok, és ti viszitek ennek a munkának az oroszlán részét, ti is így érzitek, hogy kikapcsolódás. Sőt, én tudom Pistiékről, meg Csabáékról, hogy még gyönyörködnek is a levágott fűben. Ugyanezt érzem én is. Akkor befejeződik, látom, hogy milyen gyönyörű, szép zöld. Most a vakontúrásokat majd el kéne intézni. Szóval így van ez, drága testvérek, hogy a feladatokat jó megosztani. És eljutni odáig, hogy mások is ugyanúgy, sőt, nagy felismerés volt, jobban meg tudják csinálni, mint én. Jobban meg tudják csinálni. És nem kerülhet háttérbe az ige hirdetés, és nagyon rossz irány, amikor a lelkipásztor munkatársak híján olyat végez, ami nem az ő feladata lenne, mert akkor a legfontosabb kerül háttérbe. Ezt higgyétek el, drága testvérek. Amikor minden mással kell foglalkozni egy lelkipásztornak, és a lényeg háttérbe kerül, akkor ott elkezd leépülni a gyülekezet. Esperesként sok gyülekezetben megfordulok. Emlékszem, hogy tavaly, amikor voltunk esperesi vizitáción elnöktársammal, akkor elhangzott például egészen konkrét, amikor a lelkipásztorral beszéltem, hogy egyszerűen sokszor magára marad. Ott például ő vágja a füvet, és egy hatalmas terület. Ő vágja a füvet, mert azt mondja, hogy nincs, aki levágja. Vagy olyan nehezen jön össze a gyülekezet, amikor fát kell vágni, mert ott fával tüzelnek. Igen, van ilyen is sajnos, amikor magára hagyják a lelkipásztort. Magára hagyják. Tehát rossz irány az, amikor a lelkipásztor elkezd olyanokkal is foglalkozni, segítség híján, vagy munkatársak híján, olyat végezni, ami nem az ő feladata. Nem az ő feladata. Az ige hirdetését az ige hirdetőkre bízta Isten. Lehet azt is csinálni, hogy a lelkipásztor füvet nyír, de a másik testvért meg megkérjük igét hirdetni. Lehet ezt is. Lehet ezt is. És lehet azt is, hogy sok olyan dolgot csinálnak a gyülekezeti tagok, amit a lelkipásztor elhívásból kell, hogy végezzen. Szóval az ige hirdetését az ige hirdetőkre bízta Isten, minden más jellegű feladatot munkatársak kell, vagy kellene, hogy végezzenek. És nem jó elhanyagolni a legfontosabbat, és nem helyes magára hagyni az ige hirdetőjét a feladatokban, de az sem helyes magatartás, hogy mindent az ige hirdető végez, mert azt gondolja, hogy ő csinál mindent a legjobban. Van ilyen is. Nekem ebből ki kellett gyógyulnom. Én ezt hoztam magammal otthonról, így szocializálódtam, hogy inkább megcsinálom egyszer, mint háromszor mutogassam meg, könyörögjek. Lehet, hogy vannak ilyenek közöttünk, akik szintén úgy gondolták, vagy úgy gondolják, ahogy én gondoltam, hogy az én tudom jól megcsinálni, és akkor nincs vele probléma. ebből ki kellett gyógyulnom, ebből meg kellett térnem, és nyugodtan rá kellett bíznom, ha nem is olyan lett, de legalább el van végezve. És tudok arra figyelni, ami egyébként a feladatom. Mert engem azért kérnek számon, hogy a gyülekezet éle vagy nem. Itt van a munkáltatóm, ha nagyon szigorú vagyok, akkor a felügyelőasszony a munkáltatóm, a presbitérium a munkáltatóm, és ők számon kérnek. Meg itt van az elnöktársam, ifja Vecán László, aki számon kérhet engem, hogy ami a legfontosabb, azt végzem-e, csinálom-e? Tehát nem jó elhanyagolni a legfontosabbat, és nem helyes magára hagyni az ige hirdetőjét a feladatokban, de az sem helyes magatartás, hogyha én akarok mindent csinálni, mert én csinálom a legjobban, legalábbis azt gondolom. A Szentírás beszél a presbiterekről, a diakónusokról, akik ebben a szolgálatban részt vállalnak. És érdekes az is, hogy ebben a részben megjelenik a laikus igehirdetési szolgálat, tudnilik a választott 7 diakónus közül, 2 is, Fülöp is és István is végeznek különböző szolgálatot az igehirdetési szolgálat mellett. Mit olvasunk? Azt olvashatjuk, kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokorosz, Nikánor, Tímont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiukai prozelitát. És azt olvashatjuk Istvánról, István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a szilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel beszélt. Tehát nem csak egyszerűen diakóniai feladatot látott el, hanem igehirdetési szolgálatot. De hasonlót olvashatunk Fülöpről is. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokasság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Nekem hálás a szívem, hogy ebben a körzetben sokan vannak, akik különböző szolgálatokat vállalnak. És vannak laikus szolgálattevők, akik igét is hirdetnek más feladataik mellett. Nem akarok senkit se kiemelni, mert abban a pillanatban mást megbántanék, akit kifelejtek és nem említem, de hálás vagyok azért, hogy ebben a körzetben, tehát nem csak itt ebben a gyülekezetben, ebben a körzetben is megtapasztalhattuk azt az összefogást. Néhány évvel ezelőtt, amikor Kálmánházán voltunk, nagy felújításban, amikor takarítani kellett, vagy az esővíz elvezetést, ott együtt ástuk a férfiakkal. Milyen nagy dolog volt. Szóval hálás a szívem ezért, hogy meglátják sokan a feladatukat a gyülekezetekben. És ezen bibliai minta alapján van a gyülekezeteinkben is feladatmegosztás. Mindenkinek más és más talentumot adott Isten, mindenki máshoz ért, és így tudjuk kiegészíteni egymást és építeni a gyülekezetet, működő képessé tenni a közösséget. Vannak, akik a számokhoz értenek, vannak, akik a kétkezi munkát bírják, vannak, akik mérnöki precizitással tudnak tervezni és kivitelezni, vannak, akik a kertészkedésben ügyesek, vannak, akik a varrásban, vannak, akik a szociálisan érzékenyek, és hamarabb meglátják a szenvedőt, a nélkülözőt. Nem vagyunk egyformák, de így egészíthetjük ki egymást egy közösségben. Hát ezek a függönyök is, amiket itt látunk. Itt jött 7-8-10 asszony, már nem emlékszem pontosan, hogy a Kerekréti néni volt a legidősebb. Hozták a varrógépüket, és szépen megvartuk, illetve megvárták, bocsánat, itt, mielőtt itt más tollával ékeskednék, megvarták a függönyöket. Milyen nagy dolog. Milyen nagy dolog. Ha mindenki tudja végezni a gyülekezeti szolgálatokat, akkor lesz igazán működőképes. Mi váratik el egy-egy ilyen szolgálattevőtől, jelen esetben a presbiterektől, a képviselőtestületi tagoktól, akik frontvonalban vannak? Mert ez az igazán fontos kérdés. És azt gondolom, és higgyétek el, nem nekem, vagy nem nekünk elvárás ez, hanem Isten igéje hívja fel rá a figyelmet. Nem a lelki pásztornak egy ilyen bekattanása, vagy a gyülekezetnek egy bekattanása, hanem Istennek az útmutatása ez. hogy ő mit vár el. Nem fontossági sorrendben mondom, hanem a legfontosabbakat. Átadott életű legyen. Azaz megtért és újonnan született. Isten igéjének engedelmes legyen. Azaz vesse magát alá az Isten igéjének. Imádkozó életű legyen. Hogy imádságban, a belső szobában tudjon könyörögni. Aztán gyülekezetben rendszeresen járó legyen. Ugye itt van vita, mindig amikor a Kossuth gimnáziumba töltöm ki a lelkészi ajánlásokat, akkor többféle beigszelési lehetőség van. Rendszeresen, alkalmanként, ritkán, vagy nem jár. És amikor bejelölöm azt, hogy alkalmanként, vagy ritkán, vagy nem jár, akkor vannak szülők, akik fölháborodnak. De hát meg szoktam kérdezni, hogy őszintén, mikor találkoztunk utoljára? Hát ott voltam az ünnepi Isten tiszteleten. Igaz, hogy az fél évvel előtte volt. De miért írjam azt akkor, hogy rendszeresen? Sőt, még a rendszeresben is. Én bevallom őszintén, hogy számomra a rendszeres az, aki legalább havonta kétszer-háromszor eljön. Az a rendszeres. A havonta egyszer, rendszeresen havonta egyszer jön, az alkalmanként. Vagy ritkán. Gyülekezetben rendszeresen jár. Ott van, ott él, benne él a gyülekezet közösségében. És nem csak Isten tiszteleteken, hanem réteg alkalmakon is részt vesz. Tehát ott van női körön, férfi körön, családos körön, bibliaórán, ifjúsági órán. Annyi réteg alkalom van. Valamelyikében, nem kell mindegyikre jönni, örülünk annak, hogyha mondjuk a férfiakat nem javaslom, hogy női körre menjenek, se a nőket, hogy férfi körre, de ott vannak a réteg alkalmakon is. És amit még ideírtam, az, hogy szolgálat kész legyen. Ne ilyen nyúzott arccal, meg valamit megint kéne csinálni egy gyülekezetbe. Hát így akkor ne csinálja. Ha nem örömmel végzi, ha nem úgy látja ezt a szolgálatot, hogy Istennek teszi, akkor ne csinálja inkább. Ez egy olyan feltétel, amely nélkülözhetetlen, hogy ismeri a gyülekezetet, a különböző szolgálatokat és a feladatokat. Ha nem vesz részt a gyülekezetben, akkor nem tudja hordozni a terheket, akkor nem tud felelős döntéseket hozni, és nem tudja kormányozni a gyülekezetnek a közösségét. A másik, amiről igénk beszél, amit tanácsként mond, Pál apostol Timóteusnak, de ide vehetjük Titushoz írt levelet is, mit kell tudnunk, milyenek legyenek a gyülekezet vezetői, presbiterei, felügyelői, diakónusai, képviselő testületi tagjai. Erre egy egész konkrét felsorolást ír Pál. Most nyilván nincsen idő, hogy mindegyiket végigvegyük, ne is ijedjenek meg a testvérek, mert akkor aztán a választás az estére nyúlna. De ezeket mind leírja. Hadd ajánljam testvérek a figyelmetekbe, Pál apostolnak az első Timóteushoz írott levelének harmadik fejezetét, amiből olvastam. Talán valakit megtéveszthet az, ugye azt mondja, hogy a püspök, ugye így kezdi a püspök, így kezdi Pál. Itt kell tudni, hogy itt az episzkopos szó van, ami nem püspökséget jelent, hanem vezetőt. De például lehet családfőt is. És ezért hozza párhuzamba, hogy aki a háza népét családfőként, vezetőként nem tudja vezetni, akkor hogyan akarja a gyülekezetet vezetni? Tehát ne tévesszen meg bennünket, mert ebbe a közösségben senki nem törekszik püspöki tisztségre, bár hamarosan püspök választás lesz testvérek, erre már érdemes imádkozni ezért, de tehát nem püspökről van szó, hanem vezetőbeosztású emberről, aki a gyülekezet életében részt vesz. Tehát kvázi presbiterről, képviselőtestületről, felügyelőről, ugye. És itt szépen leírja, és érdemes elolvasni a Titushoz írt levél első fejezetét. Ott is részletesen leírja, hogy milyen kell, hogy legyen a presbiter vagy a diakónus. És ezek a jellemzők irányadók. Nem tudom, hogy látjuk-e, de azért legalább felolvasni. Azt mondja, hogy illedelmes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem erőszakos, hanem szelíd, nem veszekedő, nem nyereségre vágyó, nem újonnan megtért, jó ajánlás kívülállóktól, nem akaratos, nem hirtelen haragú, jót kedvelő, őszinte, igaz, mértékletes, fedhetetlen, egyfeleségű, józan, tisztességes, nem részeges, családját jól vezető, gyermekei engedelmesek, nem vágynak jogtalan nyereségre, igaz hitet megtartó, őszinte, kipróbált. Hát talán úgy tűnik, drága testvérek, hogy ezen felsorolás alapján hát senki nem lehetne presbiter. Csak magamból indulok ki, nem tudom, itt vannak a gyermekeim, azt mondja, hogy gyermekei engedelmesek. Már itt megbuktam. Sokszor engedetlenek, de talán ti is így vagytok ezzel, hogy sokszor találkoztok az engedetlenséggel. Tehát az ember azt gondolná, hogy ezen felsorolás alapján akkor senki nem lehet, vagy nem lehetne presbiter, felügyelő, képviselő, testületi tag, vagy bármilyen tisztséget betöltő. Azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor az ember nem illedelmes például. Vagy vannak helyzetek, amikor erőszakos és nem szelíd, vagy veszekedő, vagy hirtelen haragú. Nem arról van szó, ha ilyen ember, akkor neki le kell, vagy le kellene mondani. Vagy el sem vállalhatja, hanem arról van szó, hogy gyakorolhatja a bocsánatkérést és a megbocsátást, és törekedhet arra, hogy Isten minél inkább formálhassa a szívét, a gondolkodását, az életét. Hogy törekedjen a tökéletességre és a fedhetetlenségre, és egyre inkább ábrázolódjék ki rajta Krisztus arca. A megszentelődés útján való járás az idő előre haladtával egyre bölcsebbé, józanabbá teheti. Ez gyakorolhatja egy presbiter, ez gyakorolhatja egy képviselő testületi tag, de így kell élnie a lelkipásztornak is. Mert mindaz, ami itt le van írva, amiről Pál apostol ír, vagy amit olvashatunk az apostolok cselekedetében, az nem csak rájuk vonatkozik, hanem rám is vonatkozik. Hogy nekem is erre kell törekednem. Tehát a lelki pásztornak is így kell élnie. És ebben a lelki szolgálatban, munkatársi kapcsolatban Jézus Krisztus a fő, neki rendelünk mindent alá, őt szolgáljuk és vele építjük a közösséget. És ezért vállaljuk, és ezért vállalták a mai napon a jelöltek a szolgálatot, hogy tegyenek a közösségért és szolgálják Jézus Krisztust. Napról napra, hétről hétre, alkalomról alkalomra. És ezt tették az apostolok cselekedetében, a felolvasott történetben, és erre adott útmutatást Pál Timóteusnak is, és Titusnak is egyaránt. És legyen ez az útmutatás számunkra is irányadó, és ne tévesszük szem elől azt a legdrágább üzenetet, hogy Jézus Krisztushoz szeretnénk embereket oda szeretni. Ez a legfontosabb feladatunk. Minden más szolgálat másodrangú. Mert tudjátok, drága testvérek, inkább vagyok térdig érő füves gyülekezetben, levágatlan füves gyülekezetben ige hirdető, ahol megtértek vannak, ahol ébredés van, ahol nyüzsgő élet van a gyülekezetben, mint patinás körülmények között, de egyébként egy haldokló gyülekezetben. És azt gondolom, értitek a viszonyítást. És elsődleges, legfontosabb feladatunk tehát embereket oda szeretni. És azért szeretnénk tenni a közösségben, hogy a gyülekezet egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljon. És ez váratik a tisztségviselőktől, akiket ma megválasztanak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a tanítást, hogy olyan világosan beszél az ige arról, hogy mit vársz a tieidtől. Urunk, könyörgünk azért, hogy te építsd ezt a drága közösséget, ezt a gyülekezetet. Adj szolgatársakat, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép 467-es számú énekben, hogy tényleg a munka oly sok, a munkás sokszor oly kevés. De adj munkásokat, Urunk, az aratásba. A feladatok elvégzésébe, hogy minél több időt tudjon jutni a a legfontosabbra, az ige hirdetésére, a könyörgésre, a szentségek kiszolgáltatására. Urunk, kérünk, hogy cselekedjél. Amen.